Amikor Jézus közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta azt, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körül zárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 390. dicséretünket keressük ki, annak a legelső versét fennállva énekeljük. A 390-es énekünk első versét énekeljük tehát fennállva. Luther Márton gyönyörű éneke, így a reformáció ünnepén és az újbori hálaadó Isten tiszteletünkön. 390-esének első verse így kezdődik. Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek a 390-es énekünknek a második és harmadik verseit énekeljük. Második és harmadik verseit énekeljük. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. ünnepi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, értek, imádkozzunk. Áldott légy, Urunk Istenünk, az ünnepért. Azt tanuljuk a Bibliából, hogy az ünnepet Te adod. Te szereztél ünnepeket az ószövetségi népnek, és Te adtál ünnepet nekünk, az új szövetségieknek. Köszönjük neked a reformáció csodáját. Köszönjük neked, Urunk, hogy élő, hatalmas igéddel, szent lelked erejével újból és újból lenyúlsz a történelemben népedhez, akár a langyosságban van, vagy ha tévejgésben, a tőled való eltávolodásban. De te utánunk jössz, lenyúlsz a magasból, megelevenítesz, felüdítesz, igéddel visszavezetsz az élet ösvényére. Köszönjük, Urunk, hogy a reformáció csodájában a te kezedet láthatjuk a történelemben, hogy te nyúltál utána a tévejgő, a tőled eltávolodó középkori egyháznak, te küldtél tőled való szószólókat, a reformátorokat, és te vezetted vissza mindazokat, akik vágytak arra, hogy veled igazi közösségben, tiszta evangéliumot hallva, veled járjanak, téged kövessenek. Kérünk téged, hogy tedd reformációvá, ne csak az ünnepet és az ünnepnapunkat, hanem a saját életünket és annak minden napját. Te jöjj utánunk egyen-egyenként, te keresd meg élő igéddel, személyessé tevő igével, szóval bennünket téríts meg. Vonj vissza magadhoz, szent lelkeddel valóban az élet útjára vonj. Téged kövessünk, és benned új életünk legyen. Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt hetet, annak minden csodáját, áldását, drága tanításait, és köszönjük, Urunk, hogy ennek a hétnek a végén, úrvacsorai közösségben, neked újongva, neked mindent megköszönve lehetünk együtt. Dicsérünk téged Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, aki eljött értünk, hogy ne maradjunk a kárhozatban, aki kiváltott a pokolból, bűneink átkától, az ítélettől, aki magához von ma is, újra és újra igéjével szólít, megérint, hogy megmentettekké tegyen minket. Urunk, köszönjük mindazokat, akik a tiéd ebben a gyülekezetben. És kérünk téged, hogy találd meg mindazokat, akik még nem a te gyermekeid közöttünk, akik vallásosságban, vagy téged keresésben, szívük vágyaiban, a békesség után keresnek téged, találd meg őket, vondd magadhoz őket, tedd őket is gyermekeiddé. Légy gyógyítója a betegjeinknek, Urunk, a kórházban levőkért könyörgünk, műtétesekért, szenvedőkért, árvákért, özvegyekért. Légy a mi életünk jó pásztora, áldott orvosa, légy erőnk és támaszunk, légy társunk a földi életben, vezess és vigyél be majd a te örök országodba. Áldott légy, hogy a te szíved szeretetével ezt akarod megcselekedni velünk. Áld meg a mai igét, és a szívünket, hogy befogadjuk azt. Amen. Kedves testvérek, a Pál apostol életéről való sorozatunkat folytatjuk, de kapcsolódunk a reformáció ünnepéhez. Az élő Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasom most is. 24-es fejezetnél járunk, annak a végét olvasom a 24-es fejezetből, a 22. verstől, a 27-es versig. Félix helytartóról lesz ma szó, figyeljünk azokra az igékre, amelyek az ő tetteit, jellemét elénk hozzák, hogy milyen ember is volt ő. Tehát apostolok cselekedetei 24-es fejezet, 22-től olvasom a 27-es versig. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Liziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senkinek se tiltsák meg, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Drúzillával, aki zsidó származású volt, magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda, Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, hogyha valaki belesik a tengerbe egy hajóról, akkor balgasság lenne őtőle, hogyha a megmentésére sietőktől, akik mentővet dobnak ő feléje, elutasítaná a mentővet. Hogyha az Isten dob nekünk mentővet, még nagyobb balgasság lenne mi tőlünk, hogy a segítségünkre siető Istentől nem fogadjuk el a segítséget, a megmentés csodáját. Amikor a reformációról beszélünk, akkor kell látnunk, hogy miért hozom ezt a képet elétek, amikor a középkori egyházat látta Isten, hogy milyen romlott állapotban van, mennyire elhajlottak a tiszta tanítástól, milyen szörnyű lelki állapotok voltak. Akkor Isten úgy döntött, hogy mentő övet dob a tőle eltávolodott középkori egyháznak. Istentől rendelt hírnököket küldött, ezek voltak a reformátorok, de ezt a mentővet nem mindenki becsülte meg. Voltak, akik megragadták a reformáció tiszta tanítását, és a középkori egyháznak sajnos a nagyobbik része nem ragadta meg ezt az Istentől feléjük dobott mentővet. Nem kellett nekik. Inkább megmaradtak mindabban, ami az addigi útjaikon volt. Hát Pál történeténél Félix helytartó kerül elénk, és amikor készültem, nagyon sok hasonlatosságot láttam, nagyon sok párhuzamot láttam Félix és a középkori egyháznak az állapota között. Ezért is kapcsoljuk össze az ünnepi istentiszteletünkön a reformációról való megemlékezést, kapcsolódva a sorozatunkban Félix helytartó személyéről, és megnézzük, hogy őt hogyan állítja elénk a Szentírás, mit tanulhatunk belőle. Hát ott hagytuk abba a múlt vasárnap, hogy a bírósági meghallgatáson Pál is felszólalhat, védheti magát, el is mondja gyönyörű bizonságtétellel, hogy ő bizony a Jézus Krisztus a vetett hit által él, ő hisz a prófétáknak, hogy Jézus Krisztus az a Mesiás, akit Isten rendelt, erről szól az Ószövetség, és ő megragadta ezt. És innen jött a mai ige szakaszunk, hogy Félix elnapolja az ügyet. Megjegyzi Lukács a Szentíró, hogy Félix nagyon sokat tudott erről a tanításról. Mekkora előny ez, testvérek, hogy valaki a keresztény hit tanításáról már hall. Félix sokat tudott erről, hallott a Jézus Krisztusba vetett hitről, a keresztények hitvallásáról. És elnapolja az ügyet, azt mondja, hogy na, majd Líziász ezredes idejön, majd akkor döntök a ti ügyetekben. Nem döntött akkor sem. Pár nap múlva feleségével, a zsidó származású Drúzillával bevonul, hivatja Pált, megint meghallgatja őt a Jézus Krisztusba vetett hitről. Sokszor elbeszélget vele, de megtudunk egy-két dolgot ennek a Félixnek az életéről. Bepillantást enged néhány reakciója, hogy milyen életet is élt, és milyen állapotban van a szíve. Amikor Pál az Isten igéjét hirdetve beszél neki az igazságról, az örök ítéletről és az önmegtartóztatásról, akkor Félix megrémül. Ezek a témák nem tetszenek neki, ő nem akar erről hallani. Ő nem akar arról hallani, hogy az Isten várja tőlünk, hogyha Jézust elfogadjuk, akkor megszentelt életet éljünk. Ő nem akar hallani, hogy az önmegtartóztatás útjára lépjen, és a testének a kívánságaira nemet kelljen mondani. Nem akar arról hallani, hogy az Isten előtt majd meg kell állnia, és lesz egy örök ítélet, lesz egy utolsó nap, amikor számot kell adni minden tettünkről, gondolatunkról. Hallani sem akar erről, elzavarja Pált, hogy na, most nem érek rá, menj el, majd később beszélünk. Aztán hivatja ő még, sokszor elbeszélget vele, de itt megint megtudunk valamit az ő jelleméről. Ez a gazdag helytartó vágyva vágyik arra, hogy Pál őt megvesztegesse. Ezt jelentik azok a szavak, hogy egyúttal nagyon remélt, hogy pénzt kap Páltól, minél gyakrabban hivat őt, elbeszélgetett vele. Egy korrupt helytartó van itt előttünk, azért hivatja a fogoly Pált, azért beszélget el vele, kérdezi esetleg két napon, hogy hogy van, miként van. Mert azt várja, hogy Pál megunva a börtön éveket, egyszer csak azt mondja, hogy hát nem lehetne megoldani valahogyan ezt a dolgot, egy kis pénzes dologgal, és megvesztegetve a helytartót, akkor szabadon bocsátanám. Hát döbbenetes dolog ez. Páltól hiába vár ilyet a helytartó, Pál egy egyenes, becsületes, tisztességes ember, eszébe nem jut ilyent tenni, hogy akkor elővetni a pénzes kis szatyrot, hogy akkor rendezzük a dolgokat. Nem vesztegeti meg a helytartót. Két évig van így Cézáreában, fogságban Pál. Két évig, gondoljunk be, döbbenet. És két év után más lesz a helytartó. Festus lesz a helytartó Félix után. És Félix van olyan gerinctelen ember, hogy nem azt mondja, hogy jó, akkor ez úgyis ártatlanul már itt ült két évet, akkor szabadon bocsátjuk, hatalmában van egy tolvonás neki. Fogságban hagyja Pált. Kedvében akar járni a zsidóknak. Hát eddig a mai ige, és nézzünk mögéje, nézzük meg mindazt, amit Isten elénk hoz ma. Az első drága dolog, amit tanulhatunk, én így fogalmaztam meg, hogy Félix előnye. Ismerjük ezt a szót, hogy előny. Ugye, ha egy futó versenyen veszel részt, és mindenki ott hátul kezdi, de te neked azt mondanák, hogy ja, te 100 méterrel előbbre kezdheted, mint a startvonalnál a többiek vannak, hát biztos nagyot nézel, és örülsz annak az előnynek, hogy hoppát, nekem van 100 méter előnyöm. Hát vannak lelki előnyök is. Félix helytartóról megtudjuk, hogy nagyon sokat hallott már a keresztény tanításról. Sok mindent tudott Jézusról. Fantasztikus előny ez. De ő mégsem kovácsolt belőle előnyt. Van olyan ismerősöm, testvérek, aki egy nagyon-nagyon full ateista családból jött és találta meg Krisztust, és ő felnőttként elmondja, hogy az én hátteremben semmi nem volt Krisztusról. Semmit nem hallottam Istenről, nem beszéltek otthon. Sőt, ha előjött, akkor csak egy legyintő vagy egy gúnyos mosoly volt Istenről, és azt mondja, én nem nulláról jöttem, hanem mínusz 100-ból jöttem, amikor az Istent kerestem. Hát a Félixről meg el lehetne mondani, hogy ő nem mínusz 100-ról, meg nem nulláról, hanem ő előnyelő plusz 100-ról indult volna, ha elindult volna, mert hallott Krisztus dolgairól. Aztán megtudjuk, hogy a felesége zsidó származású. Ez a Druzilla a zsidó nő. Kell látni, testvérek, hogy van, amikor egy házasságban az egyik fél sokkal közelebb van Istenhez, mint a másik. Van ilyen. És kell látni, hogy hatalmas előnyt jelenthet az Istentől távol levő házastársnak, hogy lát valakit élete mellett, aki az Istennel jár, aki az Istenhez közel van, óriási előny tud lenni. Pál az egyik levelében beszél erről, és elmondja, hogy például a hívő feleség hogyan szeresse oda Krisztushoz a hitetlen férjét, hogy hadd lássák meg a ti istenfélő, Istenben elrejtett életeteket, és hadd vonja oda a hitetlen házastársat Jézushoz. A hívő házastársnak az élete. Druzilla, nem úgy akarok róla beszélni, hogy hívő volt, hanem mint zsidó asszony. Az életét a zsidó hagyományok, a mózesi törvények, a mesiás váradalom határozta meg. Én biztos vagyok benne, hogy ez is egy kis előnyt jelenthetett Félixnek, hogy egy olyan asszonyt vett feleségül, aki ebben nevelkedett, és hallhatott Félix arról, hogy ez a nép, ez nagyon komolyan várja, hogy jön egyszer valaki az Istentől, aki velünk valami csodát fog tenni. visszavíz bennünket a tisztaságba, az Isten szövetségébe, aki eltörli a bűneinket. Csendesen kérdezi meg ez a kicsiny történet tőlünk, és elsősorban most a házasokhoz hadd szóljak a kérdéssel, hogy te a házasságodban ki vagy? Az, aki az Istenhez közelebb van, vagy az, aki az Istentől távolabb van, mint a te házastársad? Előnyt élvezel, vagy te adod az előnyt, a vonzást Krisztushoz a te társadnak? Félixnek a hatalmas előnye még, hogy az evangéliumot nem akárkitől hallja, hanem Pál apostoltól. Megadatik neki, hogy 2 éven keresztül egy apostoltól hallja az igét. Tisztán, nem higítva, nem elferdítve, a legtisztábban az evangéliumot Isten legnagyobb apostolától hallja. Meg is indul, meg is szólítja az ige. Kiderül, hogy az megrémül bizonyos dolgoktól, az ő szívében biztos, hogy vágy is támad, hogy milyen jó a keresztényeknek. Békességük van, kegyelmet kaptak. De nem indul meg annyira a lelke, hogy rálépjen az élet útjára. Szomorú dolog. Hatalmas előny, és nem él vele. Hatalmas előny, és nem használja ki. Kedves testvérek, hogyha visszagondoltok a saját életetekre, milyen háttérből jöttök? Volt-e odahaza szó Jézus Krisztusról? Elmondta-e nektek édesapátok, édesanyátok tisztán az evangéliumot? Olyan értetően, ahogy például a múlt héten, azon az áldott evangélizációs héten mi hallottuk napról napra. Látod-e benne az előnyt? Vagy ha nem mondták el, mert nem ilyen háttérből jössz, megragadod-e azt az előnyt, amit életed folyamán Isten ad neked? Egy-egy gyülekezetbe való odatartozást, az Isten tiszteletre való járást, hívő emberek ismeretét. Megragadod-e ezt az előnyt, hogy akit Isten küld, attól meghallgatod az igét? Ragadd meg ezt az előnyt. Ne kelljen bánkódnod az utolsó napon, hogy mekkora előnyt adott Isten, és én nem éltem vele. Ne legyünk olyanok, akik az utolsó napon a homlokukat csapkodják, hogy ó, milyen balga voltam. Churchill halt meg, így ugye tudjátok, ez volt az utolsó mondata. A nagy politikusnak. Halálos ágyán az utolsó pillanat, amikor rádöbbent, hogy hatalmas karrier, mindent elért szinte, amit a politikában lehet, de a lelkével nem törődött, és Churchill ezzel a mondattal hal meg, hogy ó, milyen balga voltam. Hát mi ne így halljunk meg. A középkori egyháznak is van előnye. Volt előnye akkor, amikor a reformáció indult. Volt előnye, mert a kezükbe lehetett a Szentírás. Ismerhették, olvashatták, de sokan nem tették. Előttük volt az élet útja, de nem akartak vele foglalkozni. És ott voltak az előnyök, az Istentől küldött reformátorok, akik elkezdték mondani a népnek, hogy hogyan lehet visszatalálni Istenhez. Hogyan lehet rálépni megint az élet útjára. De ez az előny nem nagyon kellett a középkori egyháznak. Ugye Luthert is a pápa kiátkozza, Kálvint is meg akarják ölni. Menekülnie kell Franciaországból, mint hugenotta keresztjénnek Svájcba. Ez a világ sokszor megöli, megkövezi, üldözi azokat, akik arra küldettek, hogy őt megmentsék. Aztán a nagy előny után legyen egy ilyen címünk, hogy a nagy lehetőség. A nagy lehetőség. A Félix név azt jelenti latinul, hogy szerencsés. Hát mi keresztények tudjuk, hogy nincsen olyan, hogy szerencse, nincsen olyan, hogy bal szerencse, úgyhogy ne is nagyon használjuk mi ezeket a szavakat. Félixnek a szülei abban a korban így adtak nevet, úgy gondolták, hogy ezt a nevet adjuk, akkor már deklaráljuk, hogy ő egy szerencsés ember lesz, és ezt várjuk az égiektől, hogy szerencsés útja legyen. Hát annak ellenére, hogy nincsen szerencse, mégis Félix hatalmas lehetőségeket kapott Istentől. Hallottuk már, hogy az apostoltól, Páltól hallotta az evangéliumot, 2 éven keresztül. Nagy lehetőség, amikor Isten megadja, hogy leültet bennünket önmaga elé, és bárkitől, de halljuk az evangéliumot. Higgyétek el, hogy hatalmas lehetőség ott lenni egy Isten tiszteleten, akár csak egyetlen egyen is. Hatalmas lehetőség járni bibliaórákra. Hatalmas lehetőség ott lenni egy evangelizációs héten. Megköszöntétek már, akik minden napra el tudtatok jönni a múlt héten, hogy Uram, olyan jó, hogy így adtad az időmet, a munkámat, hogy eljöttem minden nap. Vagy ha 4-re el tudtál jönni, vagy 3-ra az 5-ből, adtál ezért hálát, mert van, akinek az élete annyira kusza, rohanó, hogy nem fér bele. A nagy lehetőség. Félix hatalmas lehetőséget kap. Ott van egy 2 éves evangelizáció. Pál mellett. És nem él ezzel a lehetőséggel. Ha hallasz Jézus Krisztusról, ha van gyülekezet, ahova járhatsz, és Isten élő igéjét tisztán hallhatod, ez mind-mind nagy-nagy lehetőség. És élj vele! És becsüld meg, legyen ez drága neked, és olyan kincs, amitből nem engedsz. Az ördög mindent meg akar tenni, hogy ne érjél oda az Isten tiszteletre. Volt egyszer valaki, egy idős presbiter, aki mondta, hogy a tiszteletes úr olyan különös, hogy veszem a kabátomat, kalapomat, és megyek az Isten tiszteletre, akkor mindig valaki beállít az utcából. Vagy egy rokon. Mindig akkor az Isten tiszteletet 15 órában kell elindulni. Aztán rájött, hogy ezt az ördög csinálja. És szépen mondta, hogy én most megyek az Isten tiszteletre, te is jössz akkor velem. Jó? Együtt megyünk. És akkor nem a kalapkabát vissza a fogasra, és maradunk otthon, hanem hozzuk a másik embert is. Élünk el nagy lehetőséggel. A középkori egyháznak is hatalmas lehetősége lett volna áldássá lenni újra. A tunyaságból, a lelki alvásból felébredni a reformátorok igehirdetése által. Luther, amikor elkezdett Wittenbergben prédikálni, és felfedezte ezeket a bibliai igazságokat, amelyek addig is megvoltak, csak elfeledték, és nem figyeltek rá. Újongva fogadta a nép. Rajongtak az ige hirdetéseért. Nem Lutherért rajongtak, hanem azért a tanításért, amire minden ember a szíve mélyen vágyik, hogy halljak arról az örökké való megoldásról, amely az én megnyomorodott lelkemet fölüdíti, segíti, amely fölemel. Wittenberg egyetemi ifjúsága ott volt újongva, tapsoltak, amikor 1520. december 20-án a pápai kiátkozással fenyegető bullát Luther egyszerűen rakott egy mágját, és nyilvánosan elégette. Mert a tanait, ha nem vonja vissza, akkor kiátkozzák. Elégeti. Aztán meg is jön 1 hónapra rá, 21. januárjában ugye a kiátkozó bulla, de akkor már olyan sokan Németországban Luther ige hirdetésnek a hatása alatt vannak. A reformáció tanítását megragadták, hogy nem számít a tömegeknek, a pápa ki akar átkozni, az Istent megtaláltuk. Mit számít, hogy valaki ott valamit mond Rómában? Amikor a helyes útra rálépett a mi lábunk. A nagy lehetőség a középkori egyháznak, hogy oda hallgasson, odafigyeljen az Isten által küldött hírnökökre. És aki odafigyelt, életet nyert. Aztán látjuk azt, hogy Félix helytartót 3 kötél tartja fogva, és emiatt a három kötél miatt nem jön egyenesbe az élete. Mi volt ez a három kötél? Az első, amit megtudunk róla, a paráznaság. A testiségnek a fogja ez a Félix. Kortárs íróktól tudjuk, hogy ezt a helytartót a kortárs történet írók úgy írták le, mint egy végtelenül buja kéjenc helytartót. Van felesége, de nagy kanállal falja a nőket. Ő a testiségnek a rabja. Ezért rémül meg, amikor Pál beszél a megszentelődés útjáról, az önmegtartóztatásról, a tisztaságról. Hát erről nem akar hallani, mert ő inkább ragaszkodik az életének a titkaihoz, meg a szívének a bujaságához, mintsem Isten tiszta útját magáénak vallja. A testiségnek a rabja, egy rettenetes kötél. Manapság is nagyon sok embert tart fogva a testiség kötele. A második ilyen kötél a pénznek a szerelme volt. De megtudjuk róla, hogy sóvárogva várja, hogy őt megvesztegessék. Hogy végre Pál pénzt ajánljon neki, hogy őt engedje szabadon. Hát nem jön neki össze, mert Pál egyenes ember, de mennyi embert ejt rabul ma is a pénzsóvárság? Mennyi ember az, aki egész normális életet él, de amikor pénzről van szó, akkor megkeményedik, az arcizmai is megváltoznak, mert a pénzből nem enged. Mennyi ember rabja a pénzszerelmének ma is? Rettenetes kötél, nem is gondoljuk. Ez a második kötél, ami nem engedi szabadon Félixet, és ami miatt nem jön egyenesbe az élete. És a harmadik pedig az embereknek való tetszésnek a kötele. Arról olvasunk, hogy 2 év után szabadon bocsáthatná Pált, de úgy dönt, hogy úgy hagyja fogságban, lemond ugye a hivatalára, jön a következő helytartó, a római császár kinevezi Festust, mert kedvébe akar járni a zsidóknak. Mit számít neki egy ártatlan apostol börtön viselt hosszú évek szenvedései? Hát ő kedvébe jár a többieknek. Testvérek, soha nem találjuk meg Istennek a kegyelmét, hogyha nem az Úr tetszését keressük, hanem az emberek tetszését. Rettenetes dolog ez. És higgyétek el, hogy borzasztó sok ember ugyanebbe meg van kötözve. Egy egész szépségipar épül egyébként a hiúságra, és külön ugye megcélozzák a női nemet, de most már szerintem a férfi nemre is ugyanilyen szépségipar épül. Legyél szép! Tedd magadat vonzóvá! Mindenféle kenceficével, meg festékekkel, meg ki tudja, milyen nem értek hozzá. De ezt mondja ez a világ. Keresd a másik nem tetszését. Áldozz érte. Mindent tegyél meg érte. Ugyanez a kötél. Ugyanez a kötél. Van itt 3 kötél, amit látunk. És Félixet ez annyira fogjul, ejti, rabul, ejti és tartja őt a börtönben, a bűnbörtönében. Ez az élete nem tud rálépni az életnek az útjára. A középkori egyházról a párhuzamot vonunk, ugyanezeket lehet szinte elmondani. A középkori egyházban rettenetes dolgok voltak. Ha csak apróságokat mondok és felsziszenünk, középkorban nem csak Luther mondta, egy általánosan elterjedt mondás volt, hogy minél közelebb vagy Rómához, annál távolabb vagy Istentől. A középkori egyháznak a nem újjászületett, pénzért papi hivatalt vett tisztviselői élték buja, orgiákban levő életüket, a középkori pápákkal sajnos egyetemben. Ott volt a parázasság kötele. Ott volt a pénz szeretetének a kötele. Hát az egész reformáció ugye ezért bukik ki, Luther Márton ezért indítja el az egelső dolog, ami neki szemet szúr, a búcsú cédulák árosításra. Pénzért adni a kegyelmet? Na nem. És megírja a 95 pontból álló tételét.
és 1517. október 31-én szépen fog egy kalapácsot Szeged, és kiszögeli a Wittenbergi vártemplom kapujára. A 95 tételnél még nem voltak reformátori tanítások, csak a búcsú cédulák elleni érvelés. Nem árusíthatja az egyház a kegyelmet pénzért. Isten ingyen adja. Mi se adjuk pénzért. Ott volt a pénzszerelme, és ott volt ugye a világnak való tetszés kötele is. Ó, de szomorú dolog ez, hogy az egyház a világnak akart tetszeni. Olyan tanítások voltak, hogy az egyházi hatalom a világi fölött van. Szépen a hatalmat akarták megnyerni. A reformációra válasz volt a tridenti zsinat 1545-től 63-ig, 18 éven keresztül ülésezett ez a zsinat, hosszabb, rövidebb ciklusokkal. És a tridenti zsinat mindmáig vissza nem vont egyik ilyen paragrafusa, hogy anatéma szit, vagyis átok alá vonja azokat, akik az üdvösséget egyedül kegyelemből, hitáltal valónak vallják. Hát az Efézusi Levél 2.8.9-es verse szó szerint így van. Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Istentől, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Hát aki ezt vallja, a tridenti zsinat átok alá vette. Nem vonták vissza sajnos még. Sok kedves barátunk és testvérünk van a katolikus egyházban, és együtt voltunk velük a múlt héten is. Nagy örömmel láttam, hogy sokan jöttek a katolikus gyülekezetből, és örömmel hallgatták az evangélizációt. És megvan Istennek a népe a katolikus egyházban is. Hisszük és valljuk ezt. De ezeket a régi dolgokat is olyan jó lenne, ha a vezetők rendbe tennék. Ha megtörténnének a kiigazítások, a bocsánatkérések, a helyretételek. És nem a világnak való tetszés, hanem csak az, hogy mi kedves Istennek. Olvastam egy igét a köszöntő mondatokban Jézus, amikor megsiratja Jeruzsálemet. Ide élik Félixhez, ide élik a reformációban élő középkori egyházhoz, ide élik hozzánk. Bárcsak felismerted volna te is ezen a napon a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemeid elől, mondja Jézus Jeruzsálemnek. Elmondja, hogy mi fog történni Jeruzsálemben, hogy az ellenség körbeveszi, lerombolja, követ kövön nem marad. És a végén azt mondja, hogy azért történik ez, mert nem ismerted fel a te meglátogatásod idejét. Amikor Isten jött Lutherben, Calvinban és a többi reformátorban, a nemzeti reformátorokban is, a népekhez, akkor eljött a meglátogatás ideje. És Isten szíve remegett értünk, meg a népekért, hogy felismered-e vajon a te meglátogatásod idejét. Meghallod-e az én szívem keresését, szeretetét? Vagy nem fogadod el? Nem élsz ebben? Tudjátok, Isten sokakat meg fog síratni, akiket keresett, és keres ma is. És akik felett igaz, hogyha elhangozna ez a mondat, hogy bárcsak felismerted volna te is meglátogatásod idejét. Isten kegyelmi időt ad. Kegyelmi időt ad. Félixnek ott volt az a két év, amíg az apostol mellett lehetett. A kegyelmi idő lehet egy nap, kegyelmi idő és a meglátogatás ideje lehet egy nap. Meglátogatási idő volt nálunk az elmúlt hét, az evangelizációs hét, amikor Isten intenzíven kopogtatott a szívünk ajtaján. Az életünk utolsó leheletével lezárulhat a kegyelmi idő. Le is zárul, utána már nem lehet megtérni. Halál után nincs megtérés. Vajon mi megismerjük-e, felismerjük-e, mikor Isten bennünket keres, nálunk kopogtat, bennünket szólít, bennünket érint, hogy légy az enyém. Jézus Krisztusnak a szíve síratja a tőle távol élőket. Remeg azokért, akiknek ő mentővet dobott és dob. És hidd el, hogy küld Isten te hozzád is élő igét. Küld pásztorokat, evangélizátorokat, hogy halljuk az igét. Küld hívő ismerősöket, barátokat, akiktől hallasz Jézusról. Ezek mind-mind a te meglátogatásod idejei. A nagy kérdés, hogy felismered-e. Félix nem ismerte fel az ő meglátogatása idejét. A középkori egyház nagy része nem ismerte föl a meglátogatása idejét. Különben nem akarta volna megölni a reformátorokat. Jeruzsálem virágvasárnapkor, amikor elhangzott ez az ige Jézus ajkáról, nem ismerte fel a meglátogatása idejét. Te felismered-e a te meglátogatásod idejét? Mi más lehetne a záró történet, mint a reformáció idejéből egy lutheri történet? Ugye az ő tanításai hamar kibontakoznak, hogy összetűzésbe kerül az egyházi vezetőkkel, noha őn is. Egy nagyon magas egyházi pozíciója volt, ágostor rendi szerzetesként alperjel lett, teológus doktor volt, egyetemen tanított, és kerületi vikárius lett. Ez azt jelentette, hogy 11 ágoston rendi klastron felett ő volt a felügyelő. Nagyon magas egyházi tisztséget töltött be. És elkezdte hirdetni mindazokat az igazságokat, amiket a Bibliából olvasott, amikre rálelt, és minden kereső szív szívta magába ezeket a tanításokat. És ugye jöttek a pápától a megintések, az inkvizíció szerette volna ugye őt megkaparintani. Az ifjú 5. Károlynak nem volt más választása, összehívta a Worms-i birodalmi gyűlést, ez 1521-ben volt, április 18-án indult a gyűlés. Meghívták rá, a pápai követ nagy tiltakozása ellenére, Luther Mártont is, és ő tudva, hogy ugyanolyan sorsra juthat, mint Husz János a konstanci zsinaton 1415-ben, mégis elment. Kifejthette a tanait. Mekkora lehetőséget kapott? Képzeljétek el, egy hatalmas birodalomban ott van az ifjú császár, 5. Károly, ott van a pápai követ, ott vannak a 100 választófejedelmek, a birodalmi rendek képviselői. Hallották az evangéliumot. A nagy lehetőség. A meglátogatás ideje. 5. Károly úgy nyilatkozott, hogy meghallgatunk megint egy csuhást. Nem ragadta meg őt az ige, sajnos. Nem ismerte fel 5. Károly a meglátogatása idejét. Bölcs Frigyes 100 választófejedelem felismerte, és még többen. Őneki kellett az evangélium. Aztán Luthert felszólítja a császár, ugye, hogy vonja vissza a tanait, és ekkor hangzik el Luther szájából, ugye nagyon híres mondatai elhangoznak, ugye, itt állok, másként nem tehetek. Következőt mondta, hadd olvassam szó szerint. Amíg engem szentírásbeli bizonságokkal, vagy máshonnan merített tiszta okokkal meg nem győznek, addig én az általam idézett szentíratokból vagyok meggyőzve, és az én lelkiismeretem Isten igéjének a fogja. Mert nem biztos és tiszta dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Isten legyen segítségemre. Luther kiáll az igazság mellett. Nem vonja vissza tanait. Azt mondja, hogy az én lelkiismeretem az Isten igéjének a fogja. Amíg engem a Bibliából meg nem győznek, hogy máshogy van, mint ahogy én, tanítom, addig én ezt vallom. Hát ilyen hitet adjon neked Isten szent lelke. Jöjjön a reformáció te életedben is. Isten mindig úgy cselekszik a nagyegyházzal, ahogy az egyénekkel, az egyes emberrel. Küldött a nagyegyházhoz is hatalmas reformátorokat, az egész egyházat felébreszteni, megújítani, és így csinál velünk is, egyen-egyenként, egy kisvárosban, egy kicsi országban, a kicsin családodban. Küld egy-egy embert, nem olyan nagy reformátorokat, apró embereket, akik a világban senkik, de akik beszélnek neked Jézus Krisztusról, az élet útjáról. És ha felismered meglátogatásod idejét, élni fogsz. Adja ezt az Úr. Amen. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy neked gondod volt arra, és gondod van ma is arra, hogy az elveszett után menj, hogy mentővel dobj annak, akinek az életét megmenteni akarod. Köszönjük, hogy így cselekedtél a történelemben nagyon sokszor, a reformációban is, és így cselekszel velünk egész kicsiben, és a mi pici, parányi életünk is ugyanolyan drága neked, mint egy-egy népnek az élete. Utánunk jössz ugyanolyan hatalmas erővel, ugyanolyan nagy szeretettel, és keresel bennünket is, hogy elnevesszünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy hallhatjuk az igét. Köszönjük, hogy nem mentél el mellettünk közömbösen, hanem gondod volt mindannyiunkra, hogy Jézus Krisztus tiszta evangéliumát meghalljuk itt a földi életünk folyamán, és felismerhessük a mi meglátogatásunk idejét. Urunk, kérünk ma, hogy ne hangozzék el a mi életünk felett az, hogy bárcsak felismertük volna meglátogatásunk idejét. Hadd legyünk szívednek örömei, akik felismerték és befogadták Jézus Krisztust a szívükbe. És köszönjük neked, Urunk, hogy kiálthatunk családtagjainkért, szeretteinkért, gyülekezetünk távol levő tagjaiért, kórházban levőkért, és mindenkiért, Urunk, aki nekünk kedves, mentsd meg őket is, vond őket magadhoz. Adorunk, hogy a nagy lehetőség, amit adtál, hogy Jézus Krisztusban Isten gyermekei lehetünk, kegyelmet kapott, megmentettek, ez a nagy lehetőség megvalósuljon életünkben. Könyörülj a mi szívünk konokságán, könyörülj a szívünknek makadságain, könyörülj rajtunk, hogy a bennünket fogatartó kötelek ne ejtsenek rabul, szaggasd el azokat, hogy egyenesbe jöhessen életünk. Áldott légy lelked és igéd munkájáért. Jöjj, Urunk, vidd véghez bennünk minden munkádat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána a mennyei atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, és az ő szent lelkének megáldó közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. És hogy a testvérek láthatják az Úr asztalát, megterítettük, táplál bennünket a hirdetett ige is. A sákramentumról úgy mondja a dogmatik, hogy a látható ige, hiszen itt látható szimbólumokban adja elénk Isten az evangéliumot, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus, valóban lélekben, és most majd énekszóval is készülődjünk az úrvacsora vételéhez. A 435-ös éneket keressük ki az énekes könyvünkből, testvérek, a 435-ös énekünk, a 210. dallamára szoktuk énekelni, mind a kettő versét énekeljük, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztust, az Úri Szent Vacsorát. Elénkbe adják ezt az evangéliumok, de legbővebben Pál apostol az első korintusi levélben, annak a 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik és iszik, hogy megkülönböztetni az Úr testét más eredeltől, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtelenek, és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet. Egyetlen egy gondolatot tennék hozzá ehhez a páli igerészhez. Az Istennel való közösségünk egyetlen egy alapja Jézus Krisztusnak a vére. Nincs más alap. A bűnös ember nem közeledhet a szent, bűntelen, tiszta Istenhez, anélkül, hogy el ne veszne. Isten azonban utat készített nekünk. Emlékszünk, hogy Jézus mondja a János 14.6-ban, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Így lesz Jézus úttá is, igazságá is. A bűnös ember Jézus igazságába öltözködhet, mert lélekben elhiszi, elfogadja, hogy a megváltó az ő bűneiért megbűnhődött, eleget tett, az ő számláját Isten igazsága felé kifizette, rendezte. Úttá lesz Jézus, mert az ő kiontatott vére képezi azt az alapot, amely által mi az atyához mehetünk büntetlenül. közösségbe lehetünk a Szent Istennel, anélkül, hogy elpusztulnánk, mert a bárány vére értünk folyt. Emlékeztek a Páska ünnepre, az egyiptomi szabadulás előestéje Egyiptomban, a 10. csapás, mi történt ott? Le kellett vágni minden zsidó családnál este a Páska bárányt, a vérével az ajtófélfát és a szemöldökfát be kellett kenni. Majd meg kellett tenni keserű füvekkel, tűzön sütve ezt a bárányt, és azon az éjszakán Isten pusztító angyala átvonult Egyiptom fölött. És azt mondta Isten, hogy minden első szülöttet elragad ez a pusztító angyal, de ha meglátja a vért a ti házatokon, kihagyja azt a házat. Mert tudja, hogy ott az első szülött helyett már meghalt valaki. A Páska bárány. Hitáltal így lett rajtunk Jézus Krisztusnak, a mi Páska bárányunknak a vére, hogyha elfogadjuk, hogy ő meghalt helyettünk. Miattunk érettünk. És amikor Istennek az utolsó napján az ítélete lesújtana ránk, ha mi hitünk Jézust megragadta, akkor így lesz, mint azon a páskai éjszakán Egyiptomban. Isten azt mondja, meglátom a vért, kihagylak benneteket. Ha Isten látja a te Jézusba vetett hitedet, nem ér téged ítélet. Ha meglátom a vért, kihagylak benneteket. Az Istennel való közösségünk egyetlen alapja. A Jézus Krisztus értünk folyt drága bűntörlő vére. Ebben hiszünk. Ezt ragadjátok meg. Erről szól az úrvacsora. Ezt valljuk meg, amikor kijövünk úrvacsorázni, hogy amikor a megtört kenyeret, azt a falat kenyeret magadhoz veszed, akkor arra emlékezel, hogy Jézusnak a testét törték össze miattad és helyetted. Az ő teste pusztult el a te ítéleted miatt. És amikor a kortybort magadhoz veszed, akkor erre emlékezünk. Volt valaki, aki az Istentől jött, aki azért jött, hogy ne téged öljenek meg az ítéletben, a bűneid miatt. Az ő vérére emlékeztet bennünket az az egy kortybor, hogy ő odaadta helyetted és én helyettem életét, vérét, hogy mi éljünk. Ha ezzel a hittel vagytok a szívetekben, akkor vár benneteket az úrvacsorai közösség. Pál apostol azt mondja, hogy ki vizsgálja meg önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, úgy igyék abból a pohárból, hogy ne egyen igyon ítéletet, vizsgáljuk meg magunkat. Bűnbánati Zsoltárt olvasok, az 51. Zsoltárt, de helyeteken maradva bűneiteket, bűnbánóimátokat vigyétek az Atya elé magatokba. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak tartasz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne dobj el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam útaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérenek hozzád. Ments meg, mert vértontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újonva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem.
Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építs fel Jeruzsálem kőfalait. Amen.
Megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg a mi hitünket is, és fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, őet szülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen.
Hitvallástételünk után egyházunk gyakorlata szerint néhány kérdést intézek hozzátok, hitetek szerint és hallható szóval feleljetek ezekre. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek bűnesete folytán? Ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdemért, hitáltal megigazít. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére értek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem mindazoknak a bűnbocsánatot és az örök üdvösséget, akik Jézus vérének érdemét hitáltal megragadtátok. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Szeretettel várjuk az úrvacsorai közösségben mindazokat, akik hitünkben osztoznak, ha más felekezetből vannak, de hiszik, hogy Jézus Krisztus érdemért örök életet és bűnbocsánatot kapunk, azok jöjjenek ki, vallják meg velünk együtt is hitüket. Az úrvacsora vétel alatt a 440-es éneket énekelje a gyülekezet. 440-es énekünk a 42. Zsoltár dallamára éneklendő, és így kezdődik, járlássuk az Úr keresztjét. Keresztény testvéreim, íme így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink is, és Isten kegyelméből a mai napon mi is így élhettünk vele. Mindenek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama kegyelmétől és szeretetétől, amelyet hozzátok kijelentett és megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a Krisztus is megbocsátott nektek. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el vagytok hívva az egy testben. Testvérek, mielőtt megtérnénk a hajlékainkba, egy rövid imádságra csendesedjünk el. Áldott légy, Urunk Istenünk, azért a szeretetért, amely tőled a miénk lehetett. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagytál bennünket az elvezettségben, hanem Jézus Krisztusban utánunk jöttél, megmentettél, fizettél értünk, váltságot szereztél, hogy a benned hívők örökké élhessenek. Köszönjük neked, Urunk, ezt a csodát. Köszönjük a kapott kegyelmet, az elmúlt hét áldásait, a mai napra, drága igédet, amelyet adtál, kegyelmedet, szeretetedet, amellyel körbeüleltél. Köszönjük, és attól, hogy ne tegyük hiába valóvá. Attól, hogy a mi szívünk ragaszkodjon hozzád, élő hittel téged kövessen. Amen. Az záró énekünk, testvérek, az áldás vétele előtt a 446-os dicséret első verse, ez a 23. Zsoltár dallamára éneklendő ének, 446-os ének első versét énekeljük. Uram, bocsásd el népedet békével, idd vezítésed kívánt örömével. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Áldás békességet.